Az adakozás is, ugye tudjátok, az Isten tiszteletnek a része, és pontosabban az imádásnak a része. Tehát nincs olyan, hogy egy keresztény Isten tiszteleten szétválasztjuk az alkalmakat, dicsőítés, prédikáció és adakozás, imádság, az egész az Isten tisztelethez tartozik. Nem mondhatjuk azt, hogy a dicsőítés az lényegtelen. Vannak emberek, akik nem szeretnek dicsőíteni, nem is értik a dicsőítésnek a lényegét, már 5-10 perc után feszengnek, pláne hogyha imádás van, azt se tudják, hogy mit kell csinálni. És az adakozás is az Isten tiszteletnek a része. Nagyon fontos része az Isten tiszteletnek, mert talán ez a területe az, ahol a legjobban kijön a szív, hogy ki vagy te, legjobban kijön a szívnek a motivációja, kijönnek az indulatok, kijön a szeretet az egyház felé, Isten felé. Amen. Ez jó, hogy eszembe jutott, most, hogy Tibi imádkozott, ez jó ezt megemlíteni, dicsőség az Úrnak. Jó volt az Urat dicsérni. Amen. Szeretitek az Urat dicsérni? Van egy-két igén most itt dicsőítés alatt jutott eszembe. Nem kell ide lapozni. Ha akarjátok, kivetíthetitek. Most így nem tudom, csak vizuálisan tudom, ismerem itt az igét, hogy hol van. Mondjuk Zsoltárok 13, azt mondja Dávid, mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett velem. Hadd énekeljek, hogy jót tett velem. És a dicsőítés alatt kiénekeljük azt, hogy Uram, te jót tettél velem. És ugye olyan Istenünk van, aki a másik végéről fentről hallja a mi dicséretünket, és válaszol a dicséretre. Testvérek, mindig válaszol Isten a dicséretre. Válaszol. Nem csak arról szól, hogy mi csak mondjuk felé a dicséretünket, és ő fenn, a dicsőséges, mindenható Isten, zsebredugott kézzel, esetleg ül a trónján, és látjátok, ők azok, hát megmondtam. Nem. Az ő szeretetéből kiáraszt mindig egy adagot a dicsérő, imádó testvérekre. Amen. Mindig kiáraszt Isten. És hogyha megnézed Dávidnak a zsoltárait, megnézed már az Ószövetséget, annak ellenére, hogy az Új Szövetségben sokkal hatalmasabb kegyelem kiáradás van, ugye? Mégis meglátod, hogy állandóan ő is, Kórá fiai mindig Isten kegyelméről énekeltek. Ha végignézed a zsoltárokat, múlt héten végignéztem, a legtöbb dicséretük Isten kegyelméről szól, irgalmáról, hűségéről és hatalmasságáról. Amen? Ezek nem csak énekek, hanem ezek hittelteli imák. Amikor Isten látja, hogy egy közösség dicséri, imádja őt, és megemlékezik a kegyelméről, hűségéről, irgalmáról, hatalmáról, egészen biztosan válaszolni fog. És ha valaki ezt tudja szívből imádkozni, és szívből énekelni, valószínűsíthető, hogy hit van mögötte. És amikor imádkozol, és kéred, és magasztalod az ő kegyelmét, magasztalod a jóságát, irgalmát, még egyszer mondom, már az Ószövetségben, testvérek, törvény alatt erről szóltak az Isten tiszteleti dicsőítések. És azt mondja Dávid, mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett velem. Amen. Ez a 13-as Zsoltár. 6-os. 21-14. Ez a Zsoltát még nem vettem észre. Emelkedjél fel, Uram, a te erőddel. Hadd énekeljünk, hadd zengedezzük hatalmadat. Isten hatalmáról énekeltek. De amikor éneklünk itt Isten hatalmáról, és hit van mögötte, valami történik. Átveszel Istentől. Még több kegyelmet, még több hatalmat. Amen. 59-17. Én pedig éneklem a te hatalmadat, és reggelenként zengem a te kegyelmességedet, mert váram voltál, és menedékem az én nyomorúságom napján. Én erősségem. Te néked éneklek, mert te vagy az én váram, ő az én kegyelmes Istenem. Éneklem hatalmadat. Milyen az, amikor a hatalmáról énekelsz? Mit érzel belül? Mi van belül a szívedben? Közömbös? Egyetlen érted-e velem együtt, hogy mi az Istennek a hatalma? Jó kérdés, nem? Hogy kijöjjünk a rutinból, a megszokott dicséretünkből, imádásunkból, és figyeljük meg, hogy milyen szívből fakad a dicsőítés, az imádás egy gyülekezetben. Mert én azt mondom, hogy Isten megjelenik. Nézzük meg a kettő krónikát. Kettő krónika ötöt, ha már azt hiszem a dicsőítés, vagy a dicsőítőknek az imádságán szóba került. Kettő krónika öt. Azt hiszem inkább felolvasom a egyszerű fordításban. Amit mi itt csinálunk, testvérek, egy titok. Egy láthatatlan Istent imádunk, aki nincs itt. Aki nincs itt. A világ számára bolondság. De hogy mondjam el, hogy a dicséret és az imádás épp ezért, mivel olyan Istent imádunk, aki nincs itt, hitből van. Ezért Isten megjutalmazza azokat, akik hitből keresik őt. Egy testi gondolkodású ember. Annak ellenére, hogy tudjátok, hogy vannak hívők is, akik kicsik, hát testiebbek, hogy így mondjam, elképzelhetetlen akár hosszú ideig, hogy képes legyen Isten dicsérni, imádni. De az imádat, és azért is nagyon sokszor nehéz sok embernek a számára, mert nem tudja, nem tud kapcsolódni Istenhez, mert nem látja őt. A szelleme nincs egy olyan élő közösségben Istennel, és ezért egy 5 perc alatt, egy 4 perc alatt már unja a dicsőítést. Fogalma sincs, miről van szó. Mert hitből dicsérjük Istent. Hitből imádjuk Istent, amikor eljövünk erre a helyre. És a kettő krónika. A papok valamennyien megszentelték magukat, csoportbeosztásuktól függetlenül, ezért mind bemehettek a szentélybe, amikor pedig kijöttek onnan, az énekes léviták már ott álltak az oltár keleti oldalánál, és készültek az örökkévaló dicséretére. Készültek. Bizony, készülünk Isten dicséretére. Készül a szellemünk az Isten dicséretére, amikor jövünk Istennek a házába. A szívedet már készíted, hogy találkozni fogsz Istennel, és Isten is fog veled találkozni. Amen. Halleluja. Ott volt mind a három csoportjuk, Aszáf, Hémán és Jedutún vezetésével. Mindegyik vezető mellett felsorakoztak a fiak és a rokonaik fehér lemvászor ruhában, kezükben a hangszerekkel, hárfákkal, lantokkal és cintányérokkal, mellettük állt még 120 pap trombitákkal. Az összes énekes és zenész egy szívvel, lélekkel és egymással összhangban dicsérte az örökké valót. Úgy hallatszott, mintha egyetlen ember énekelt volna. Amikor hálát adtak az örökkévalónak, és dicsérték őt trombitákkal, cintányérokkal, és egyéb hangszerekkel, és nézd, hogy mit énekeltek! Nézd, hogy mit énekeltek Ószövetségben törvény alatt lévő emberek! Jó az örökkévaló! Kegyelme, hűsége, hűséges szeretete örökké tart. Amen! Erről szól a dicséret. És akkor az örökkévaló mit csinált fönn? Ült, állt, vagy lefeküdt aludni, vagy valamit tett? Tett. Az örökkévaló a házat fénylő felhő töltötte be. Az örökkévaló dicsősége betöltötte Isten templomát annyira, hogy a papok nem tudtak a helyükre állni, és nem tudták a szolgálatukat végezni. Amen. Ez jó bevezetés volt? Jó bevezetés volt ezután a dicsőítés és imádás után. Mondjatok egy ámen, ha tetszett. Halleluja! Elkezdtünk egy sorozatot a erőszakos hitről, és azt hiszem, hogy én voltam az, aki kezdte. Két szolgálatot csináltam. Az egyiknek az volt a cím, hogy az igaz ember buzgosságos könyörgése, ha még esetleg emlékeztek. És a második talán az volt, hogy zörgessetek és megnyitatik nektek. És én nagyon örültem, mert utána, tehát sok mindenről beszéltem, a megigazultságról, arról, hogy hogyan valósul meg az igaz embernek az imája, hogy növekedik az igaz ember az imájában. És két történetről mind a két alkalommal beszéltem. Az egyik volt a Lukács 18, az özvegyasszony, ugye, aki megy hamis bíró elé, és igazságszolgáltatást kér, és ugye ott azt mondja az ige, hogy az Úr nem áll-e bosszút, ugye szó szerint ez kicsit kemény szó számunkra, nem hozza igazságszolgáltatást az övéiért, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak. És az Úr utána azt mondja, ezek után egy ilyen kértelen odavetett mondattal, ami úgy tűnik, hogy nem illik oda, de mégis, hogy ha az Úr vissza fog jönni, vajon talál-e hitet? Tehát összehozza, én hiszem, a Szent Szellem az Isten keresést és a valódi hitet azokkal a megtapasztalásokkal, amikor a keresztények folyamatosan imádkoznak, folyamatosan. És ugye azt gondoljuk, hogy ez nem lehetséges, mégis Pál azt mondja a levelében, hogy szüntelenül imádkozzatok. Tehát valamiért az utolsó idők egyházának Jézus azt üzeni, hogy folyamatosan imádkozzatok, kiáltsatok éjjel-nappal az atyához, mert ő igazságot fog szolgáltatni. És azok a keresztények, egy nagyon nagy gyümölcs lesz az utolsó időben, akik megőrzik ezt a folyamatos imádságot, ezt a hozzávaló kiáltást, egészen biztosan hitben állnak. Na, szóval erről is beszéltem, úgy emlékszem, igen, és a Getsemáné kertől is, mind a Pál és Lali szolgálatában is mindig visszajött ez a fajta imádság, ahol tulajdonképpen össze lehet hozni a két igét, amit talán szerintem a gyülekezetnek is üzen az Úr, hiszen több alkalommal elhangzott, erre mindig figyelek, amikor visszatérő üzenetek vannak, hogy az egyik rész, ahol az igazak imádkoznak, kérnek az atyához, atyától, folyamatosan könyörögnek, Uram, állj bosszút, szolgáltass igazságot a mi életünkben, a másik meg, amikor a hívők leteszik az akaratukat, ahogy a Getsemáné kertben Jézus. És ez a kettő szerintem egy ilyen nagyon, nagyon fontos alapot ad a gyülekezetnek, és két pillére mutatja meg az imádkozást. Az egyik, hogy mindig keressük az ő akaratát, mindig megüresítjük magunkat, és azt keressük, ami az Istennek az akarata, és letesszük a vágyainkat, letesszük az önakaratunkat, letesszük minden makacságot. Tudjátok ugye, hogy az új szövetségben is valóságos üzenet az önmegtagadásnak az üzenete, kegyelem ide, kegyelem oda, az új szövetségben is él Jézus Krisztus mondatai a Lukács 9-ből, hogyha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg ő magát. Tehát azért, hogy szokták mondani keresztények, néha látom, hogy a kereszt előtt és a kereszt után, én azt gondolom, hogy a kereszt előtt, a kereszt után is mindig érvényes. Ez az ige, hogy a keresztényeknek foglalkozni kell a saját akaratuknak a letevésével. Amen, mondjatok egy amen. Na, szóval aztán folytatódtak az istentiszteletek, ugye, az imádságról, és én ma is az imádságról szeretnék beszélni. Ez is egy radikális imádságfajta szerintem, ugyanolyan, mint ez a kettő, amiről beszéltem. És ez abban különbözik a folyamatos imádságtól, kérésektől, könyörgésektől, hogy itt teljesen öncélúan, önzetlenül keressük Istent a kéréseink nélkül, kívánságunk, akaratunk nélkül, és ezt hívják imádásnak. És erről szeretnék beszélni, és amit az Úr szeretne mondani. És ugye rögtön föltettem magamnak azt a kérdést, hogy ugye nézed, ismered az égéket, János 4, kik az igazi imádók, akik szellemben és igazságban imádják az atyát, ugye? És ahogy én is tanulmányoztam múlt héten is, vagy már régebben is már tanulmányoztam ezt a témát, automatice föl fogod tenni magadnak azt a kérdést, hogy te vajon igazi imádó vagy-e? Föl fogod tenni ezt a kérdést. És jól figyelj, és fölteszem ezt a kérdést nektek is, ahogy magamnak is föltettem. Ti igazi imádók vagytok-e? Vigyázz, mert becsapós kérdés. Nagyon becsapós. Mert ha nem figyelsz az Úrra, nem figyelsz a megigazultságodra, rögtön azt fogom mondani, ó, én egy bűnös ember vagyok, távol van tőlem az imádás, hát én hozzá se jutok ahhoz a szellemi állapothoz, amit olvasok az Ószövetségben vagy az Új Szövetségben. Lehet így is hozzáállni a témához. És én is, amikor kerestem, kutattam ezeket az igéket, egy teher nehezedett rám, mert valljuk be ebbe a mostani egyházkorszakban nagyon kevesen tudják elmondani, hogy valóban mély közösségben vannak Istennel. Sajnos. Kevés ember van az, aki azt tudja mondani, hogy valóban hallom az Úrnak a hangját, tisztán veszem az ő adásait, ugye? Annyi minden van, pörög az egész világ, terhek, gondok vannak, hát persze, hát ott ez a Jédutum, meg Hémán, meg Asszáfnak könnyű volt, mert ők teljes időben szolgálták az Urat. Én az életben nem tudok eljutni erre a fajta imádatra. Hát igen, rész szerint van benne igazság, de hagyd mondjam el, hogy mi meg Istent kaptuk a szívünkbe, belülről dicsérjük, imádjuk őt, és képesek vagyunk mégis erre a fajta imádatra. Rutinszerűen dicsérték ezek az emberek Istent? Nem. 40 éven keresztül a dávidi istentisztelet folyt, 24 órás dicsőítések voltak, 24 órás imádások voltak, és mégse rutinszerűen voltak képesek dicsérni az Urat. Ha megnézed a zsoltárokat, észreveszed azokat a fantasztikus zsoltárokat, amik a szívekből törtek elő, Az Ószövetség alatt is képesek voltak Isten dicsérni. Amen. És képesek voltak Istent imádni ezek az emberek. És ugye, ahogy gondolkodtam, ugye jött ez a negatív, ugye hát ez elérhetetlen, ezt nem tudjuk elérni. És ugye az ember gondolkozik, és már keresi is az igéket, alátámasztja. Azt tudjátok, hogy azért, mert mi keresztények vagyunk, nem minden ige tanulmányozásunk az Úrtól van. Azt tudjátok, hogy azért, mert kigondolunk valamit, mert Biblia van a kezünkben, nem biztos, hogy az Úrtól kapjuk azt az igét. Azt tudjátok? Össze kell, hogy törjem ezt a látásodokat én magam életébe is. Egyáltalán nem biztos, hogy amit olvasok igét, és alátámasztom az én magam gondolkodásomra, sémáimra, az Úrtól van-e. És azt mutatta nekem az Úr, hogy hagyjam ezt abba. Ugyanis a szellem újságában kell tanulmányoznom az írásokat. És javaslom, amikor kinyitjátok a Bibliát, amikor azt mondjátok, hogy Istent szeretnétek megismerni, szeretnétek bibliázni, mindig kérjétek azt, hogy Uram, én megüresítem magamat a mai nap, és azt szeretném, hogyha a szellem újságából szólnál hozzám. Mert különben ugyanazok a formulák, ugyanazok a berögzött szlogenek fognak előtörni belőlünk. És ezt magam is mondom. Mert a lelked mindig meg fogja keresni azokat az igéket, amikhez hozzászoktál. Így van? Mindig meg fogja keresni. Ha csak le nem tesszük az önakaratunkat a bibliázás előtt. Meg nem üresítjük a szívünket, szellemünket. Ha csak a bölcsesség és kijelentés szelleme nem árad a bibliázásunkra, és nem nyitja föl a szellemi szemeinket, hogy a szellem által tudjuk tanulmányozni az írásokat. Amen? Tehát azt mondom, hogyha azt mondod majd a mai üzenet után, hogy hát, mert azért őszinte vagy, azért őszinték vagyunk, ha mégis azt mondod, hogy hát, én még nem tartok ott, lehet. Isten értékeli azt, hogy őszinte vagy. Nagyon értékeli Isten. De hagyd mondjam el, hogy jó úton vagyunk. Elindultunk valamerre. Itt mindannyian Isten kereső emberek vagytok. Egy úton elindultatok. Mindannyian Krisztusban vagyunk. Mindannyian keressük az Urat, szeretjük az Urat, hiszen azért szántuk oda az életünket neki, nem? Tehát azt mondom, hogy ilyen szinten te már egy imádó vagy. És ebből a pozícióból kezd ezt a mai Isten tiszteletet szemlélni, hogy te nem egy bűnös ember vagy. Hibáink vannak, vannak bűneink, vannak vétkeink. Hiányzik sokszor az odaszánás hiánya. De fiú vagy. De fiú vagy. De fiú vagy. És szeret az Úr. És ezt a mai üzenetet úgy lásd perspektívaként, hogy több van az Úrnál. Sokkal több van, amit eddig megtapasztaltunk a dicséretből, sokkal több van az imádásból is. Amen. És nagyon tetszik Ravenhillnek egy mondata. Nagyon tetszik, mert tök ezt gondolom. Van, aki nem gondolja ezt. Azt mondja, hogy annyira lesz szellemi az ember, amennyire ő akarja, hogy szellemi legyen. És azt gondolom, hogy az Új Szövetségben valóban így van. Megadatott. Bőséges a kegyelem Istennek a megismerésére. Amen. Ahogy mondja János evangéliumában az ige, hogy az ő teljességével kaptunk mindnyájan kegyelmet kegyelemért. Csia úgy mondja, kegyelmet kegyelem fejében. Hogyha pedig megnézed az Amplified fordítást, nagyon tetszik, azt hiszem ezt kiírtam, az ő teljességéből, bőségéből mindannyian kaptunk, részesedtünk belőle, el voltunk látva egyik kegyelemről a másikra, egyik szellemi áldásról a másik szellemi áldásra, és isteni kedveltségről másik isteni kedveltségre, és ajándékról ajándékra. Tehát ezt a kegyelmet jól kibontja, hogy mennyi minden tartozik a kegyelem alá. Azt tudom mondani, hogy amikor tulajdonképpen az imádat a legbensőbb az embernek a szívében, nem tudom, hogy van ez. Itt van Isten, és tudod, hogy veled van, de mégis, amikor tudod mélyen imádni őt, azt érzed, hogy akkor vagy a legközelebb a mennyhez. Vannak dolgok, amiket nem tudsz megmagyarázni. Főleg olyan embernek, aki még nem tapasztalta meg a menny atmoszféráját. De hogyha már ismered az imádásnak a természetét, tudod, egyszerűen megérted azt, hogy mikor imádod őt, és tudod, hogy most te valóban imádod őt, és majd ki fogom mondani, ne féljetek, hogy mi az imádás, akkor tényleg tudod, hogy jó helyen vagy, és tényleg tudod, hogy Isten meg akar jutalmazni, és tudod, hogy ott van a közeledben. Amen. Az imádás a szívnek a belső elrejtettségéből folyik, a szellemünk által. Beszél, azt hiszem, Péter a szív elrejtett emberéről, a szelíd, csendes szellem romolhatatlanságából. Amikor imádjuk Istent, akkor Isten tulajdonképpen az ő elrejtett valóságából szól hozzánk. Vagy szól az imádás alatt hozzánk, vagy egyszerűen megtapasztalod, hogy rádönti az ő szeretetét, kegyelmét, kijönti feléd. Az imádás alatt valami olyasmit érzel, hogy mintha nem a fél szíved lenne már Istennél. Mondom, ez is egy szellemi tapasztalat. Tehát nagyon jól tudom, amikor az egész szíved át van adva Istennek, egy dicsőítés alatt, egy Isten tisztelet alatt, vagy csak a fél szíved. De az imádás egy egész szívet kíván. Egy teljes egész szívet. Ez csak olyan, mintha elborítana Isten. És akkor semmit nem látsz már, csak Istent. És mutatok nektek egy igét, ami újdonságként hatott nekem, az 1 Korintus 14:25, oda lehet jönni. Kicsit más megvilágításban fogom hozni. Itt Pál beszél a gyülekezeti rendről, és arról, hogy mi történik akkor, hogyha bemegy egy hitetlen, egy avatatlan, az Isten tiszteletre ugyan nyelveken szólás, meg profétálás üzenetéről van itt tulajdonképpen szó. És ezzel kicsit közelebb fogom hozni szerintem valahogy úgy az imádást. 1 Korintus 14:24. De ha mindnyájan profétálnak, és bemegy egy hitetlen, avagy avatatlan, az mindenektől megfedettik, mindenkitől megítéltetik. És ilyen módon az ő szívének titkai nyilvánvalókká lesznek. És így arcra borulva imádja az Istent, hirdetvén, hogy bizonnyal az Isten lakik ti bennetek. Pál arról beszél, hogy megy egy Isten tisztelet, és elhangzik akár az ige hirdető szájából, vagy egy dicséret által, vagy bárhonnan egy profécia. És ugye a hitetlent nyilván nem a nyelveken szólás fogja meggyőzni, hanem amikor eltalálja az az egyenesen neki küldött szó a pulpitusról, a profécia által. Látjátok, eltalálja a szívét, és ilyen módon az ő szívének rejtett dolgai nyilvánvalókká lesznek, és ennek a következménye az lesz, hogy imádni fogja Istent. Arcra borul, és imádni fogja Istent, és hirdeti, hogy bizonnyal az Isten lakik ti bennetek. A profécia Isten szava egy adott időben hozzánk. Egyenesen Istentől, egyenesen a trónról Isten szól hozzánk. És megmutatja, hogy hogyan lát minket Isten, amikor van egy speciális, konkrét üzenet. És erről van itt szó, amikor kap valaki egy ilyen üzenetet. De ne ragadjunk le a hitetleneknél, hanem hívőknél ugyanúgy meg kellene történnie az Isten tisztelet alatt az ilyenfajta megnyilvánulásoknak, amikor téged elér az élő ige, amely élő és ható, amely elhat a szívbe, a lélekbe, megítéli a gondolatokat. Ugyanis az ige is profécia. Ez nem csak hirtetlennel kell, hogy megtörténjen, hanem hívővel is, hogyha így áll az ige hirdetéshez, vagy így áll a szíve a proféciákhoz. Ha itt meglátod ezt az igét, mi történik tulajdonképpen ilyenkor? Próbálom leírni. Az ember szíve áttetszővé válik, mesztelenné válik, ahogy mondja is az ige az 1 Korintus 14-be, meg a zsidó levélbe, hogy mindenki mesztelen ő előtte. És ez a feladata az igének, hogy tulajdonképpen lemesztelenítsen bennünket az ige hirdetés alatt. És ebben nem ő vetkőztet le bennünket, nehogy félreértés legyen, hanem ez egy kettős munka, hitből hitbe. Amikor az ember engedi, hogy lehámozza a szívéről, lelkéről az Úr azokat a terheket, azokat a fájdalmakat, esetleg amik rajta vannak. És azt mondja Pál, hogy ennek a következménye imádás. Ennél az avatatlannál. De hagyd mondjam el, a hívőknél is ugyanígy történik az imádás, hogyha nem otthon a belső szobádban történik, hogy a szíved egy olyan állapotban van, hogy meg tud érinteni a logosz, a profécia, a réma, és amikor eltalálja a szívedet, ennek az lesz a következménye, hogy leplezetlen leszel. És őszinte. Ez a legfontosabb, hogy talán, hogy ezt az egyet megértitek a mai Isten tiszteleten, hogy az igazi imádás szellemben és igazságban, valóságban történik. Őszinte dicséret, őszinte imádat. És hagyd mondjam el, innen indul az imádó élet. Amikor így keressük Istent. Így hallgatjuk a prédikációt, Így tanulmányozzuk az írásokat, így figyelünk az Úrra. Áttetszővé válunk. És amikor őszintévé tudsz válni, amikor nincs ez a leplezett, nincsenek leplezett dolgok már, leplezed magadat mások előtt, a férjed előtt, a feleséged előtt, a gyülekezet előtt, a testvérek előtt, innen elindul az imádó élet. Amen. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Halleluja. Nézzük az Abcsel 15-16-ot, hogy mit is tesz most Isten? Mit tesz most Isten? Mi az ő vágya? Abcsel 15-16. És ezek után megtérek, és felépítem a Dávidnak leomlott sátorát, és annak omladékait helyreállítom, és ímé felállítom azt, hogy megkeresse az embereknek többi része az Urat. A pogányok mindnyájan, akik az én nevemről neveztetnek. Ezt mondja az Úr, aki mindezeket cselekszi. Azt látod itt, ugye Ámos könyvéről van itt szó, amit idéznek az apostolok. Egyszerűen a Szent Szellem őket a Dávid sátáról tanította. És azt gondolom, hogy ez mai nap is fönnáll, hogy Isten ilyen dicséretet, imádást szeretne. És látod, Isten keresi meg az embereket. Isten fogja felépíteni a Dávidnak a leomlott sátorát. De hogy mondjam el, itt nem csak arról van szó, hogy dicséret és imádás, hanem egy nagyon fontos kérdést kutattak a tanítványok, az apostolok, hogy mi lesz a pogányokkal. Mert hogy az Ámos könyvét megnézed, ott a nemzetekről is szó van, ami megtörtént az új szövetségben, amit Cornélius házánál is megértettek, hogy Isten behívja a pogányokat, behívja Isten a hitetleneket is az ő jelenlétébe. Közelvalókká váltunk. Ez az, amit megértettek ott a tanítványok. Egy dolog a Dávid Isten tiszteletet, egy dolog az, hogy dicséret és imádás szintjét helyre akar Isten állítani, de valami mást is keres ott, mutat az Úr nekünk. Most erről nem szeretnék beszélni, ez egy teljesen más téma, de a zsidóságról is szó van itt. Ugyanis Istennek az imádata teljessé tulajdonképpen, az ő nélkülük nem lehet. Ő nélkülük nem lehet. És megértették a tanítványok azt, hogy Isten helyreállítja majd ezt a sátort, ahol a pogányok is megtalálják Istent. Ők is keresni fogják Istent. Amen. Szóval ez az, amit Isten most tesz, azt gondolom, és voltak már próbálkozások erre. Nagyon sokszor elkezdtük ezt a dicsőítést, imádást az egyház. Az utóbbi korszakokban ugye azt látjuk, és sokszor jól elindult. Aztán pedig észrevettük azt, ugye, hogy hát úgymond hangsúlyeltolódás történt, ahol már a zene, a bugi, a csápolásról kezdett szólni. Úgymond a Dávid Isten tisztelet szív nélkül, szentség nélkül, mély Isten keresés nélkül. De ezt nem választhatjuk el. Amen. De én azt gondolom, hogy Istennek a dicsérete, imádása nagyon-nagyon fontos. És hogyha azt érzed ezekben az időszakokban, hogy elhanyagoltad, és én magamról mondom, hogy elhanyagoltam, én többször szoktam mondani a testvéreknek, hogy te nem veszitek észre, hogy az utóbbi pár évben már nem olyan az Isten otthoni dicsőítésünk, imádásunk, sokkal inkább csak imádkozunk, de sokkal kevesebbet imádjuk Istent. És régen teljesen megszokás volt számomra, hogy állandóan ment otthon az otthonomban a dicsőítés, a CD. És állandóan ment ez a fajta Istennek a dicsérete. Én hiszem azt, hogy alakítja a dicsőítés az Istennek az atmoszféráját egyrészt otthon. Hiszem, hogy segít a nehézségekben. Figyeljetek, sokszor azt mondják emberek, hogy hát ő nem akarja az Urat testből dicsérni, csak szellem által. Csak szellem által. De gyerekek, ez egy féligasság. Dávid szerintem ezet nagyon nevetne. Egy óriásit nevetne Dávid az imádó, aki teljes erejéből táncolt a frigyládának, annyira, hogy a felesége megutálta. A gyolcs efodjában, a lenvászon ruhájában verejtékezett, izzadt, mert beletette a szellemén, a lelkén kívül a testét Istennek a dicséretébe. És én azt mondom nektek, hogy Isten az éneket azért adta, azért is adta, és a világnak is. Azért adta, hogy megkönnyebbüljön az ember szíve, lelke. Még egy világi ember is, amikor elkezd dalokat énekelni, persze hülyességeket, megkönnyebbül. De képzeljétek el, amikor Isten dicséretét énekled otthon, Isten imádatával foglalkozol, zenged az ő kegyelmét, hatalmát, hát a szív megkönnyebbül. Pontosan ezért tesz Isten. Mert vannak olyan időszakok, higgyétek el, amikor annyira rosszul vagy, hogy képtelen vagy imádkozni. Valljuk be, alig tudsz valami, nem jön ki a szádon. És akkor Isten azt mondja, hogy de... A dicsőítés, az imádás által is közelebb tudsz hozzám jutni. Ezt higgyétek el. Kérlek, verjétek ki a fejetekből, hogy nem kell dicsőítés. Elcsúszott megint ez a pesszimista látás. Hol tartanak már? Mit tudom én? Nem olyan fontos ez, mert testiek, világi zenészek zenélnek, világi szellem. Kiárad a világi szellem? Hát náluk lehet, hogy kiárad, de nálad nem fog kiáradni. Dicsérd Istent, kérlek. Dicsérd teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből. Ha rosszul vagy, dicsérd Istent. Ha rosszul vagy, dicsérd Istent. A lelkedről le fognak hullani a nyomások. És ez segít ahhoz, hogy közelebb kerülj Istenhez. És úgy tudjál utána imádkozni. Amen. Én ezt teljes szívvel hiszem, hogy ez így van. Halleluja. Dávid. Az Ószövetségben is voltak persze imádok, mindig Dávidon kívül. Nézed Mózest, a veres tenger, ugye ketté választja a veres tengert, utána mit énekel, hogy mondja, fenséges az Úr, ezért dicsérem őt. Miért dicséri őt? Miért éneklem? Éneklek az Úrnak, mert fenséges ő, a lovast a lovasaival, a lovat belevetette a tengerbe. Azért dicsérem őt, mert ő fenséges. Azért, mert ő jó. Ha megkérdezed, tulajdonképpen miért is dicsérünk itt? Azért, mert egy személynek szól a dicséret. Érted? Egy személyről van szó. Lali sokat beszélt múlt héten előtte is az Istenről, mint személyről. Személyi központú az imádásunk. Hát azért énekelek, hogy neki énekelek, mert szeretem őt. Neki énekelek teljes szívemből. És közben leveszi a nyomásokat a lelkemről, leveszi a láncokat, de közelebb megyek az ő jelenlétéhez. Ne félj a dicsérettől, ne félj a hálaadástól, az otthoni imádástól. Amen. És Dávid, az a különbség, Dávid és a többi ószövetség imádó között, hogy életmóddá tette a dicsőítést. Életmóddá. Érted? Életmód. Rendszeres Isten dicsőítése. Rendszeres imádatban volt Dávid. És hogyha megnézed akár az ő zsoltárait, és végig tanulmányozod, látod, hogy harc közben is tudta Isten dicsérni, és harc közben is tudta Isten imádni. És nem csüggesztették el a nehéz helyzetek Dávidot, amikor nyomorúságban volt. És mindig azt látod, hogy mindig azt mondja, hogy kőváram, vagy oltalmam, vagy pajzsom, vagy menedékem, és utána rögtön elkezdi Istent dicsérni. És biztató az, hogy a sok harc közben is változott a szíve. És így lett Istennek az imádójává. Tehát Isten nem fogja elvenni a problémákat, nem fogja elvenni a terheket, amíg nem dicséred őt, amíg meg nem tanulod velem együtt a nyomorúságban, a próbák alatt is dicsérni Istent. És így válunk Istennek az imádójává. Tehát nem arról szó, hogy az imádó fönn van a mennyekbe, Hawaii, minden, csak betöltekezik, ahogy szoktam mutatni, semmi probléma, semmi gond, és minden Hawaii. És repülök, és szárnyalok. Nem. Az imádó megtapasztalja a nyomorúságban, a terhek, a küzdelmek alatt Istent. És tanítja az Úr. És elő fogja neki venni ezeket az igehelyeket, hogy dicsérje, imádja Istent a nyomorúságának a közepette. És önzetlenül. És Dávid annyira belemenekült mindig Isten jelenlétébe, mindig kőváram, pajzsom, oltalma, mindig ment a problémáival, hogy egészen addig fajult az Isten keresése, míg egy teljesen imádóvá nem vált. Lehet, hogy ő se tudja, hogy hogy történt, de függővé vált Isten jelenlététől a próbák között. Hol leszel imádó? A hétköznapokban, a próbák, a nyomorúság alatt, a terhek alatt. Ott tanítja meg nekünk az Úr, hogy milyen a szellemi imádat. Ott tanítja meg az Úr nekünk, hogy milyen őt imádni valójában. Terhek, problémák közepette. A legtöbb ember viszont, és hívők is, a küzdelmek, a harcok, a támadások, akár még a vétkek eltávolítják Istentől. Miért? Mert nem tudják felfogni azt, hogy Isten a forrás. Isten a forrás, aki leveszi a terheket, leveszi a nyomásokat, aki felruház engem mennyi erővel, aki megjutalmaz engem. És így pedig így jutunk el Istennek az imádatára, hogy felismerem, hogy minden forrásom ő belőle fakad. És Dávid mindig Isten házáról énekelt, a sátorról. Emlékezzetek vissza, azt mondja a 26-os Zsoltán. Szeretem a te házadban való lakozást, dicsőséget, hajlékának a helyét. Vagy a 27-es Zsoltárban, nem kell ide jönni, ezek úgymond rutin igék, és mégsem rutin szerint szeretném, ha értenétek. Bizony egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében, nézhessem az Úrnak szépségét, gyönyörködhessem a templomában. Látod, a templom érdekelte. Az Isten hajlika érte, érdekelte. Az Istennek az imádása kötötte le a szellemét. Elrejt engem megint a hajlékába a veszedelem napján. Eltakar sátrának rejtekében. És én ott örömáldozatokkal áldozom. Amikor egyre jobban benn vagy Istennek a jelenlétébe, utána azt fogod tapasztalni, ezek megint szellemi tapasztalatok, hogy egyszerűen titkokat fogsz felfedezni, hogy imádod őt. Nem tudom, hogy, de egyszer csak szól az Úr. Úgymond a semmiből, a nagy légüres télből szól a szívedhez, szellemedhez, és megoszt valamit belőled. Megmutatja, hogy ki vagy. Mert az imádáshoz önismeret kell. Akik nem ismerik önmagukat igazán, nem tudják teljes szívből ismerni Istent, és Istent imádni. Mert ebben az elrejtett állapotodban Isten megmutatja, hogy ki vagy tulajdonképpen. És ez kell, hogy lásd, hogy te ki vagy, és lásd, hogy ő kicsoda. Csodálatos. Zsoltárok 119:54, ezt vetítsük ki, kérlek. Azt gondoljátok, amikor terhek, nyomások, problémák alatt vagytok, akkor Isten nem kíván benneteket? Dehogy. Ez a testnek a hangja, az ördögnek a hangja, aki el akar távolítani Istentől. Nem igaz. Azt mondja Dávid, ének volt rám nézve minden parancsolatod bujdosásomnak hajlékában. Ez úgy eltalált ez az ige. Az egyszerű fordítás úgy mondja, hogy mint az énekek, olyanok számomra a törvényeid. Mikor idegen országban vándorlok. A hányatott élete alatt Dávid viszontagságos élete volt, de az Istennek való éneklés fenntartotta a közösségét vele. Értitek? Megint énekről beszélek. Ne a világra gondolsz, ne eltorzult imádásra gondolkodj. Az ének segített abban, hogy fenntartsa az Úrral való közösségét. Ének volt rám nézve minden parancsolatod. És előtte az Isten igéjének a szeretetéről beszél, hogy a parancsolatodban így gondolkodok, így szeretem a te igédet, úgy szeretem a te igédet. És utána ezt mondja, most nem akarom azt elfelolvasni. És amikor arról beszél Dávid, hogy amikor van ige a szívben, figyelj, amikor van ige a szívben, és van ige a szájban, akkor tud az ember dicsérő, imádó életmódot folytatni. Mert ha nincs ige a szívben, nincs ige a szájban, nagyon hangsúlyozom, hogy száj. Énekléshez száj kell. Imádkozáshoz száj kell. A dicsérethez is száj kell. Ha nincs ige, testvérek, a szívben és a szájban, akkor nem tudjuk őt dicsérni. Az Isten tiszteleten is unalmas lesz. De amikor belekerül az ige a szívedbe, vagy amiről énekelünk, bekerül a szívedbe, hát azért az kicsit más, nem? Figyeljetek, én ma a dicséretről és az imádásról tanítok, hogy segítsek abban, hogy az életnek a nehézségeiben, a hétköznapokban, mert tudom, hogy nehéz idők vannak, mondja az ige, segítsek megkönnyíteni az Isten keresésedet, a dicséret és az imádás által. Tehát azt szeretném, hogy ezeket használnátok majd, amikről ma beszélek, vagy ami úgy érzitek, hogy Istentől valami megérintett benneteket. Hiszem, Isten az éneket azért adta, hogy magasztaljuk őt. Zsoltárok 36. Milyen drága a te kegyelmességed. Az embernek fiai te szárnyaid árnyékába menekülnek. Duslakodnak házadnak bőséges javaiban. Megitatod őket gyönyörűséged folyóvizeiből. Látod, mit látott a házban? Isten jelenlétében, a mélységben? Már többet, mint hogy leteszi a terheit, a nyomorúságait. Nálad van az élet forrása. Hó, aki nálad van, azok duslakodnak nálad, a javaidban, az örökségben. Ott valami más történik, azon kívül, hogy kiárasztja Isten rám a nagy kegyelmét, és leveszi a terheket rólam. Felfedezed Isten házában a bőséget, a bőséges szeretetet, bőséges kegyelmet, bőséges ellátást, bőséges gondviselést Isten hajlékai között. Boldog az, akit te kiválasztasz, 65-ös Zsoltár, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban. Hadd teljesedjünk meg házadnak javaival, templomot szentségével, szentség. Higgyétek el, egy imádó ember meg fog szentelődni. Tehát egy imádó ember meg fog szentelődni. Nincs mese. A legfontosabb gyümölcsének az egyike a megszentelődés. De nem fog itt megállni, hanem boldog lesz a kiválasztásának, a mennyei elhívásának, be fog állni előbb jutóbb szolgálatba, meglátja Istennek a javait, jóságát, meglátja, hogy több van ennél. Már az egyház miatt is szent lesz. És ez nem kényszer. Látjátok? Egyre jobban kívánod az imádás alatt a szentséget az életedben, az egyház életében, a testvérek életében. Most leírom nektek, hogy milyen tulajdonképpen az imádás, amit tapasztalsz, amikor valóban imádod Istent. És egyre éhesebb és éhesebb leszel, és egyre szomjasabb leszel Istennek a jelenlétében. Figyeljetek, nem azt kell mondani az embereknek, hogy légy szent, hanem légy Isten jelenlétében. Légy Isten jelenlétében, mert nem tudok neked beszélni a szentségről, amíg csak egy fogalom számodra. De azt mondom, hogy add át a szívedet, és csak légy Isten jelenlétében. Isten segíteni fog a megszentelődésedben. Higgyétek el! Be kell kerülni Isten atmoszférájába, Istennek a mélyebb jelenlétébe. Sokkal többet el tud végezni, higgyétek el Isten, a dicsőítés, az imádás alatt, hogyha tiszta szívből őszintén megy az Atya felé. Ugye ezt gondolkodtam minap, hogy vajon a sátán mit gyűlöl jobban? Az imádságot, vagy a dicséretet és az imádást? És ahogy így gondolkodtam, az én kis agyammal okoskodtam, úgy gondoltam, lehet vitatkozni, hogy az imádást gyűlöli a legjobban. Amikor felmagasztalod Istent. Csak úgy, önzetlenül. Imádod őt, mert tudod, hogy a kegyelmed dicsőségének a magasztalására hívott el téged. Mert tudod, hogy valami történik ilyenkor. Mert ő dicsőítő vezető volt, és ő kívánta az imádást, ő kívánta a dicséretet. És amikor egy közösség tiszta szívből, Isten ereje által, szentül, önzetlenül elkezdi magasztalni, dicsérni őt, Istent, rettegni fog az ördög. Mert a dicséret és az imádás azon kívül, hogy áldozat, így van, sokszor áldozat, mert úgy érzed, nem tudod megtenni, harc. Míg azt mondjuk, hogy az imádkozás szellemi harc, azt mondom, hogy a dicsőítés győzelem. Amikor kihirdeted a győzelmet az ördög felett. Gyertek csak az Apcsel 16-hoz. Halleluja! Figyeljetek, egyre éhesebbek leszünk Istennek a jelenlétében, és egyre szomjasabbak, ez a titok. Figyelj! Ha nem vagy szomjas és éhes, menj Isten jelenlétébe. Ha szomjas vagy és éhes, akkor is menj Isten jelenlétébe. Amen? Ez egy szabály. Még egyszer elmondom, ha nem vagy Isten jelenlétébe, nem vagy éhes és szomjas, menj Isten jelenlétébe, mert bőséges a kegyelem. És lehet, hogy szenvedsz egy ideig, de át fog törni. Amen? Apcsel 16. Miután kiűznek, abból a jövendőmondó lánykából kiűzi Pál azt a szellemet, utána emiatt börtönbe zárják őket, kalodába kerül a lábuk, megveszőzik őket. Hát, hihetetlen mind mentek keresztül. Hú! Több napon keresztül pampogott ez a démon. És hagyd mutassam meg, hogy egyébként figyeljetek, nem Istenhez imádkozott. Ó, atyám, szabadíts meg bennünket ettől a nőtől. Amen. Hanem kiűzte a démont. Kiűzte a démont. Jézus, amikor a sátánnal ott van a puszta pusztában, látsz-e ott egyetlen egy imát, mikor harcolt? Látsz ott imát a pusztában? Uram, itt az ördög! Itt az ördög! Ó, uram, segíts, mi lesz most, jaj! Nem. Megvan írva ördög. Nem csak kenyeren az ember, hanem Isten igéjével. Megvan írva ördög, hogy csak Isten imád. Megvan írva ördög, hogy ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Hol látsz te ott egy imát? Nem lehet, hogy néha azért nem törünk át, mert nem is tudjuk ennek az, ez egy imafajtának a megtapasztalását. És lehet, hogy csak imádkozunk, jaj, nyomorult vagyok, jaj, szegény vagyok, jaj, szabadíts meg. Miért nem jön ki a szádon azt, hogy megvan írva ördög? A pusztában, a nyomorúságban. Miért nem hiszel abban, hogy mint fiú képes vagy irányítani ezeket a helyzeteket, és csak így, hagyd mondjam el, ha lett volna egyetlen egy imakérése ott Jézusnak, azt mondom, hogy oké, de a csatában használta az igét. Be volt teljesedve Szent Szellemmel. Előtte egy fantasztikus égi hang szólt, ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Megvan a fiúság, utána a szellem beviszi őt a pusztába. Szellemmel telve van a pusztába. És úgy gondolom, hogy az imádás területén kísértette meg a legeslegjobban őt az ördög. Az összes kísértés az imádás körül forgott. Az egyik az, hogy 40 napig már nem evett, és ugye mikor jön az ördög? Amikor éhes vagy. Mikor jön az ördög? Amikor a tested, lelked gyenge, semmi erőd nincs, és akkor jön a kísértő. És Isten pedig azt mondja, hogy akkor abban a szituációban mondd meg, hogy mi van megírva az igében. A szükségei miatt meg volt kísértve, és mégis vissza tudta verni az ördögnek a támadásait. Ez most nem tudom, hogy ott eszembe, de menjünk, bocsánat, vissza a Siláshoz. Figyelj! Tehát több napon át mívelte ezt, Pál megbosszankodván, hátrafordulván mondd el a szellemnek, parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, menj ki belőle! Még egyszer visszatérek, pauz, érzem szellememben. Amikor otthon imádkozol, megértetted velem együtt, hogy nem mindig az Úrhoz kell imádkoznod? Kiment, és kiment ugye abban az órában a szellem. És akkor a 25-ös vers, éjféltájban pedig Pál és Silás imádkozván énekkel dicsőítik az Istent, a foglyok pedig hallgatják őket, és hirtelen nagy földindulás lett olyannyira, hogy megrendültek a tömlöc fundamentumai, és azonnal megnyíltak az ajtók mind, és mindnyájuknak a bilincsei feloldódtak. Mondom nektek, a sátán meg akarja szüntetni az egyházban a dicsőítést. Meg akarja szüntetni az imádást. És ahogy megfigyelem, és ugye hosszú évek óta figyelem, a szélsőségből egy másik szélsőség szokott történni, és most én az atmoszféráról beszélek, nagyon kevés az igazi dicsőítés, nagyon kevés az igazi imádat. A sátán, majd vissza fogtok emlékezni, meg akarja szüntetni Istennek az imádását, meg akarja szüntetni a valódi imádatot, dicséretet, és egy olyan feelinget, egy olyan homályt tesz az egyháza, a gyülekezett tagokra, hogy fél szívvel jönnek el Isten tiszteletre, és nem veszik komolyan a dicsőítést. És az ördög meg röhög. Emlékezzetek arra, hogy mit mondtam. Miért tudták, figyeljetek, egy ilyen nyomorúságos helyzetben ők dicsérni Istent? Azért, mert az elméjük meg volt újulva. Egy megújult gondolkodással voltak. És azt tudták, hogy attól függetlenül, mert ők egy ilyen helyzetbe kerültek, Isten akkor is a trónon ül. Dicsőségesen ül, ott. És akkor is elkezdték őt dicsérni. Földindulás lett, azt mondja az ige. Megrendültek a tömlőcnek a fundamentumai. Elfogadták, hogy Isten még mindig dicsőségesen ül a trónon, és nem változott meg. Ez a dicsőítés. Amikor nyomorba vagy, amikor jól vagy. Isten akkor is él, akkor is dicsérjük őt, akkor is magasztaljuk őt, mert nem az én állapotomtól függ, hogy imádom-e őt, vagy nem. Adjatok egy áment erre. Vacsmanni azt mondta, ezt elhoztam nektek, megdöbbentett, mert szeretem Vacsmannit, nagyon szeretem Vacsmannit. Sok Isten szolgát szeretem, de őt különösen szeretem. Azt mondja, hogy ha a győzelmünk csupán annyi, hogy elszenvedjük a háborgatást, akkor az emberi munka. Az emberi munka csak elfolytást eredményez, ami viszont az Úrtól jön, az örömben és dicsőítésben nyilvánul meg. Amikor csak elszenveded azt a problémát, azt a nyomort, még sóhajtasz, pihensz. Azt mondja, Vacsmanni, lehet vele vitatkozni, de én azt mondom, hogy van igazság, amit mond, az egy emberi munkának az elfolytása. De amikor de ezekben a helyzetekben dicsőíteni képes vagy, és imádni őt, akkor az már szellem. Az már egy szellemi dolog. Az már egy szellemi munka, én azt gondolom. Örömben, dicsőítésben nyilvánul meg az imádás. Ezt szeretném hangsúlyozni. Megyünk majd arra felé, megyünk majd a Jézus kiűzi a templomból a galambárusokat. Van még egy-két tarsolyomban egy-két dolog. De most, mivel ide érkeztem, hagyd mondjam el, hogy sokszor van rajtunk egy ilyen póz, és azt gondoljuk, hogy az Istennek az imádása csupán az Istennek a félelme. Néha fölveszünk egy pózt, ahogy dicsérjük, imádjuk őt. Ez része, az Isten félelem, szorosan része az imádásnak. De én azt gondolom, hogyha megnézed Dávidot, az imádás része volt, most ne válassz szét, hogy dicséret, imádás, mert ezt sokszor csak mi válasszuk szét. Mert ha ugyanolyan szívből fakad, mint a dicséret, meg az imádás, az Úrnak teljesen mindegy. Amikor dicséred, imádod őt, az Úrnál, ha tiszta szívből van, az ugyanolyan. Ha eddig azt gondoltad, hogy az imádás csak arról szól, hogy imádod az ő szentségét, és csak féled az Urat, hagyd tegyem hozzá, hogy az imádásnak része, az Istennek való imádásnak a teljes szívből való dicséret is. Én úgy gondolom, lehet vitatkozni, én úgy gondolom, hogy ez a fajta dicsőítés is hozzátartozik az imádásnak a részéhez. Amikor az örömödet fejezed ki Istennek. Azt mondta Istennek egy szolgája, egy régi felkentje, hogy amikor Isten azt parancsolja, hogy dicsérjük őt, imádjuk őt, dicsérjük őt, akkor tulajdonképpen azt kéri, hogy fejezd ki az örömödet ő benne. Jó, mi? Lehet, hogy szétválasztottad az imádást, csak a szentség. Én is ilyen voltam. Csak a szentség, de félem az Urat. Szoros része az öröm. Szoros része az imádásnak az. Hát miért? Mi az, hogy imádat? Az egy szenvedélyes szeretet az Úr felé. Tehát nem azért szereted őt, mert féled, hanem szereted, és punktum. És imádod őt. Örömöd van benne. Az arcod nem csak egy ilyen komor-mogorva, hanem egyszerűen az arcodon ott van a szeretetnek a feelingje. Amikor rád néznek, persze van része annak, amikor leborulsz. De benne van az öröm Istennek az imádatában, testvérek. Benne van az öröm. Mit mond az 50? De eszembe jutott. Ézsaiás 57. Megvidámítom őket, az én megörvendeztetem őket, az én imádságomnak a házában. Testvérek, lehet, hogy amiről azt gondoltad eddig, hogy imádás, azt mondom, hogy lehet, hogy egy börtön. Vagy azt mondom, hogy egy vallásos póz. Örömöt lelni az Úrban az imádás a dicséret alatt. Oh, de jó erről beszélni. Halleluja! Halleluja! És elérkezek oda, amiről nem nagyon szoktak beszélni. Épp ezért mondom, hogy azt mutassam nektek, hogy mi az, amiket tanít nekem az Úr a sémáim szerint. Hogy az imádat legmélyebb alapja, hogy örömünket leljük az Úrban. Nagyon egyszerű, ugye? Egyszerűen örömödet leled az Úrban, mikor itt vagy. Örömödet leled, mikor dicséred őt, imádod őt, őszintén. Azt mondta valaki, hogy Isten akkor dicsőül meg bennünk leginkább, amikor a legelégedettebbek vagyunk. Ő vele. Kiüti a biztosítékot, érted ezt? Kiüti a biztosítékot. Akkor dicsőül az Úr. Hát persze, mert az ő szíve nem azon van, hogy én kényszerből dicsérjem, imádjam őt. Hát ő akkor ül, amikor én is örülök. Isten akkor dicsőül meg bennünk leginkább, amikor legelégedettebbek vagyunk vele. Amen. Hát figyeljetek, emlékeztek, mit mondtam az elején? Tegyétek fel a kérdést, imádok vagytok-e? Hát nem annyira már, most már egyre nehezebb a szitu. Nem, jó úton vagyunk. Én azért beszélek erről, hogy mutassam az utat. Amen? Mondjatok egy áment erre. És gyertek a János 2-höz. Egy másik imádóról beszélünk, a názareti Jézus Krisztusról. János 2. Jézus megtisztítja a templomot, testvérek. Tudni kell az írásokból, hogy ez a történet az összes evangéliumban le van írva. Itt a János 2-ben Jézus szolgálatának a kezdetén hangzik el ez a történet. És a Máté 21, Márk 11, Lukács evangéliumában mind a háromszor akkor hangzik el a történet, amikor Jézus Krisztus fölmenne a keresztre. Nem tudom, mi az igazság. Teológusok egyik fele azt mondja, hogy kétszer tisztította meg Jézus a templomot, a szolgálata elején, a szolgálata végén. Én nem vagyok ebbe teljesen biztos, nem gondolom. Nem tudom teljesen. A más, és azt mondják, hogy tulajdonképpen János, tulajdonképpen ugye a fő üzenete neki mindig az Isten tisztelet volt, ezért ő a János evangélium elejére tette ezt a történetet. Teljesen mindegy. Egyszer vagy kétszer tisztította meg Jézus a templomot, az biztos. Az biztos, hogy mikor visszajön, értünk, akkor biztos, hogy meg fogja tisztítani a templomot. Amen. Akkor biztos, hogy meg fogja tisztítani a templomot, de nem csak azért, mert féli az Urat, hanem szeret bennünket, és tiszta, sömör, szeplőtlen mennyasszonyot fog helyreállítani. Fölolvassam, jó az igét, az ige beszéljem. Az én új szövetségi imádom.
Mert közel volt a zsidók húsvétja, és felment Jézus Jeruzsálembe, és ott találta a templomban az ökrök, juhok és galambok árusait, és a pénzváltókat, amint ott ülnek vala. Kötélből ostort csinált, kiűzte minnyájukat a templomból, az ökröket és a juhokat is, és a pénzváltók pénzét kitölté, az asztalokat pedig feldönté. És a galambárosoknak azt mondta, hordjátok el ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárság házává. Megemlékezzén pedig az ő tanítványai, hogy megvan írva, a te házadhoz való féltős szeretet emészt engem. Feleltek azért a zsidók, és mondták neki, micsoda jelt mutatsz nekünk, hogy ezeket cselekszed. Felelt Jézus is mondta nekik, roncsátok le a templomot, és 3 nap alatt megépítem azt. Mondának azért a zsidók, 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt megépíted. Ő pedig az ő testének templomáról szólt, mikor azért feltámadta halálból, megemlékeztek az ő tanítványai, hogy ezt mondta, és hívének az írásnak és beszédnek, amelyet Jézus mondott vala. Máté 21 úgy mondja, hogy megvan írva. Emlékeztek? Megvan írva. Jézus nagyon szerette az írásokat, testvérek. Megvan írva. Mindig az ige jött ki a száján. Az ördöggel szemben, a farizeusokkal szemben, a tanítványokkal megvan írva. Megvan írva, hogy az én házam imádság házának mondatik, ti pedig latroknak barlangjává tettétek. És a Máté 21-ben úgy írja az ige, hogy utána oda mentek hozzá a betegek, és ott meggyógyította a betegeket. Vagy azt mondja, hogy az én házam imádság házának neveztetik, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Lukács is imádság házának mondja. Tehát úgy történik, az a történet lényege, hogy a kegyelmes, irgalmas, szerető Isten egy ostort csinál egy kötélből, és felborítja a pénzváltóknak az asztalait a templomban, és kiűzi a tisztátalanságot a templomból. És amikor ezt a szót használja, hogy kiűzi, ha megnézed a görög szót, az a szó az, amit a démonok kiűzésére használ az ige, ekballó. Úgy üzte ki, mint ahogy a démonokhoz viszonyult Jézus. Te is úgy üzött ki a tisztátalanságot az életedből, ugye? Mintha démon tűznél ki. Ez a történet azt mutatja meg számomra, hogy az imádó nem csak dicséri Istent, nem csak az ő jelenlétében él, szereti Istennek a jelenlétét, szeret beteljesedni Istennek a szellemével, hanem akinek fontos a saját maga szellemi állapota. Nagyon-nagyon fontos, hogy milyen a szívének az állapota. Nagyon-nagyon fontos, hogy milyen a lelkének az állapota. És tudja azért, mert ugye új szövetségről van szó, hogy Isten lakhelye van ő benne. Isten lakozást vett az ő szívébe, az ő bensejébe. Az Atya lakik benne a Szent Szellem által. Avagy nem tudjátok-e ti, hogy a testetek, bennetek lakozó Szent Szellemnek a temploma? Kerüljétek ezért a paráznaságot. Például. Nem tudjátok-e, hogy mi köze hívőnek hitetlenhez? Mi köze hamis szövetséghez? Nem tudjátok, hogy lakozom be, azt mondja az Ószövetségben, hogy lakozok közöttük, és itt meg azt mondja már Korintusban Pál, lakozok bennük, ő bennük lakozom.
az igazi imádó, amit Jézus mutat meg számomra. Tehát ezen kívül, hogy szereti Isten jelenlétét, szereti Istennel való kapcsolatot, szereti tisztán tartani a házát, szereti tisztán tartani a bensejét, szereti a szentséget, és szereti az egyházat. És szereti az egyházat. Szereti egyházat tisztán látni. Szereti az egyházat betöltekezve lenni. Mindene, ez már egy magasabb fokú imádás, testvérek, mindene az, hogy felépüljön a dicsőséges egyház. És gyűlöli a bálványimádást, gyűlöli a szentségtelenséget, a mocskot, a szennyet. Az imádásnak ez már az a része, ahol nem csak magaddal törődsz, nem csak magaddal foglalkozol, hanem fontos neked. Hát nézd meg Pál, nem azt látod, hogy az eklézsia milyen fontos volt számára. Nézd meg Pétert, nézd meg az összes apostolt, akinek fontos volt ez. Ez már több, mikor a dicsőítés Isten keresésre vágysz, amikor csak azt akarod, hogy jól legyél, azt akarod, hogy Isten imád. Ez már az, amikor azt érzed, hogy a szentség lényegi tulajdonságod. A szentségről zeng a menny. Miről zeng a menny tulajdonképpen? A szentségről és Isten dicséretéről, imádásáról. Tehát milyen az igazi imádó? Ismeri Isten szentségét, és ismeri a dicsőítés imádásnak az atmoszféráját, feelingjét, teljesen otthon van, és akkor érzi jól magát. Amen? Hoztam nektek valamit, amit most itt felolvasok ezzel a történettel kapcsolatban, csak hogy teljesen képbe legyünk. A templomtér volt az áldozat bemutatás helyszíne, a kultuszhely. Ott volt az Istentől rendelt istentisztelet. Szent hely volt ez Izrael számára, de fenntartottak egy részt azon az egy négyzetkilométeres területen a pogányok számára is. Az volt a pogányok udvara. Egy kicsit átmeneti jellegű volt ez a terület, de a pogányok csak addig mehettek be, és táblák figyelmeztették őket arra, hogy nem mehetsz tovább, csak eddig. Tehát Jézus természetesen nem magát a templomot ürítette ki, mert oda csak a papok mehettek be. De azt látod, hogy a pogányok udvarában azt látta, hogy az udvarban nem imádnak, nem dicsérnek, nem azzal foglalkoznak, amivel kellene a pitvarban, úgymond, az Isten házában, az Isten házának az elején se, vagy küszöbén, tök mindegy nekem, hogy mondjad. Árukat halmoznak fel. És tudjátok, hogy a pénzváltásra azért volt szükség ott, mert ugye több országból jöttek, és ugye át kellett váltani a pénznemeket nyilván, hogy áldozatokat tudjanak bemutatni. Itt az volt a probléma, hogy már az eszköz céllé vált az életükben. Át kellett váltani a pénzt. És kell marketing, kell piac, most félre ne értsetek, de nem az Istennek a házában. Nem Isten házában, a gyülekezetben üzletelünk. Mert előbb-utóbb azt veszed észre, hogy ez lesz a minden, és nem tudod Istent dicsérni, tisztelni, imádni, miközben Isten tisztelet zajlik az életedben. És ott tulajdonképpen felhalmozták a vagyont, arról szólt az ő istenkeresésük. Ez volt a cél. És ezért haragudott meg a názareti Jézus Krisztus, és ezért ragadott kötélből ostort. És azt mondta, hogy értsétek meg, az atyám házához való féltő szeretet emészt engem. És én azt gondolom, hogy amikor ez az ige megvan kijelentésként a szívedben, szellemedben, akkor biztos, hogy imádó emberré fogsz állni, és többet látsz már, mint a te személyes közösséged Istennel. Hanem az atya háza érdekel. Érdekel a templom, érdekel az Isten tisztelet, érdekel az eklézsia, oda szánod a szívedet, lelkedet, érdekel Istennek a dicsősége, mert mit akarsz te is, amit Krisztus, hogy Isten dicsősége visszajöjjön az egyházba? Amen! Azért töltekezel be Szent Szellemmel, hogy Isten tud képviselni, azért vagy telve Istennel az eklézsia érdekében, azért keresed az Urat már, nem csak öncélúan, hanem hogy az Isten akarata megnyilvánuljon az egyházba, a gyülekezetbe. És amikor ez van benned, akkor te magad fogod kiűzni a bálványokat az életedből. Mert ugye vannak bálványok sajnos az emberi szívben. Olvasok valamit. Tozer. Ezt mondja Tozer. A bukott szív természeténél fogva bálványimádó. Úgy tűnik néhányunk nem ismer határt, a bálványának a megmentésében, miközben buzgón hajtogatjuk magunknak, hogy egyedül Krisztusban bízunk. Határozott elfordulás kell ahhoz, hogy megmeneküljünk a rejtett bálványtól, és mivel a modern keresztények közül csak nagyon kevesen értik meg, hogy ez szükséges, és csak néhányan hajlandóak ezt megtenni, ezért a keresztény hitet valók közül manapság csak viszonylag kevesen tapasztalták meg azt a fájdalmas elfordulást, ami megszabadítja a szívet a bálványimádástól. Rejtve van a bálványimádás, rejtve van a szívben, a lélekben. És azt mondja az írás, akár a 10 parancsolat, hogy féltőn szerető Isten vagyok. Féltőn szerető Isten vagyok. Ez a féltőn szerető talán 5-ször szerepel az Ószövetségben, és mindig Isten természetével hozza föl. Mindig Isten természete az, hogy féltőn szerető. És ha megnézed az írást, mindig akkor használja, amikor a bálványimádást le kell rombolni az embernek a szívébe, az életébe. De hogy teljes legyek, utána azt mondja, legalább 3 helyen, most nem olvasom fel, megy az idő, hogy viszont 1000 íziglen irgalmas leszek azokkal, akik engem szeretnek. A féltőn szerető Isten nem csak a bálványokat rombolja le, hanem szereti az övéit. 1000 íziglen, féltékeny az övéire, és segíteni fog neked a helyreállásban, a megújulásban. Amen! Dicsőség az Úrnak! Úgy látod ebben a történetben, hogy érdekes módon senki sem mert ellenállni Jézusnak, pedig megtehették volna. Én úgy gondolom, hogy így gondolkodtam azért, mert a lelkiismeretükben tudták, hogy igaz. Élték az életüket, és közben elfelelkeztek arról, hogy megvan írva. Élték az életüket, közben elfelejtkeztek arról, hogy megvan írva. Nem ilyen az ember? Elfeledkezünk fontos dolgokról. Mert az imádás felhozza a rejtett valónkat. Az elrejtett dolgokat, amik mélyen vannak. És az ember elkezdi átadni a szívét, lelkét, szellemét Istennek. És mikor erről beszélek, kérlek, ne csak arra gondoljatok, hogy cégéres bűnök vannak az életünkben. Nem. Azt gondolom, hogy azért már, hogy sok mindenben megtisztultunk már. Hanem például most megcélzok hitetlenséget. Aggodalmat, félelmet. Ugyanis ez is az új természetünk ellen dolgozik. Amikor te csak azt gondolod, hogy az önátadás, meg a megtagadás, a magamnak való megtagadás, a szellemedben mindig csak a bűnök jönnek elő, bálványimádás, meg nem bocsátás, gyűrölet, tisztátalanság, paráznaság, lehet, hogy neked már nem ezzel kell foglalkozni, te lépjél tovább. Hanem mik azok, amik az új teremtésed ellen dolgoznak? Azt gondolom, hogy az önátadáshoz nagyon nagy erő kell ahhoz, hogy az ember le tudja tenni a hitetlenségét, aggodalmait, félelmeit. Lehet, hogy ezek válnak már bálványá az embernek a szívében, lelkében. Az a hitetlen gondolkodás. Az, hogy mindig csak materiában képes gondolkodni. Észre se veszi, hogy a hit, figyeljetek, nem a körülményre néz. A hitetlen ember meg mindig a körülményre néz. Mindig a körülmény jön föl az életébe. És nem tud zöldágra verődni, nem tudja igazán átadni magát, azt hiszi, csak a cégéres bűnökkel vannak bajai, és nem érti, miért nem tud közelebb menni Isten szeretetéhez, Isten személyéhez, mert ott vannak azok a dolgok, amit ő nem bűnnek tart, hanem gyengeségnek. Mert először valóban gyengeség. Először gyengeségnek indul, hiszen mindenkinek az életében van, amikor aggodalmaskodik, hitetlen, nem? Hát tudjuk, egymás között vagyunk. Vannak korszakok, de ha ez rendszeressé válik egy kereszténynek az életében, a hitetlenség, aggodalmaskodás, félelem, akkor ott nincs önátadás, hiszen Krisztusban semmi nem számít, csak az új teremtés. Csak az új teremtés. A régi meghalt, és minden újjá lett. Akik Krisztusban vannak, megújultak. Akik Krisztusban vannak, azok feltámadott szelleműek. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amely életet testben élek, az Isten fiába vetett hitben élem, aki szeretett engem. Én fel vagyok függesztve a kereszten. Hogyha megőrizzük ezeket az aggodalmaskodásokat, félelmeket, ez is egy önrendelkezési mód. Amikor te ragaszkodsz a hitetlen életedhez, a elgondolásaidhoz, akaratodhoz, magadságodhoz. Lehet, hogy gyengeségnek mondod,
de felnő, mert a kicsiny kovász megkeleszti az egész tésztát, és nem érted, hogy 20 éves keresztény vagy, és miért nem tudtál közelebb menni Isten jelenlétébe úgy, ahogy szeretnéd? Miért nem tudsz beteljesedni az ő szellemével? Azért, mert ó természet szerint élsz még mindig. Amikor a fiú rááradt a Szentlélek, és azt mondta neki az atya, hogy te vagy az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. És utána bement a pusztába, ugye beteljesedett szellemmel ment be, be volt teljesedve szent szellemmel. És tudjátok, sokszor azért nem fog menni az imádás, mert nem telünk be szent szellemmel. Ott le van írva a minta. Jön az égi szózat a fiúságról, jön Isten szeretete, szeretlek téged, és beteljesedett szent szellemmel. Vajon sokan, és én is, talán, amikor nem tudom őt imádni, nem az a gond, hogy nem vagyok beteljesedve szent szellemmel. És nem értem, hogy a mellettem lévő testvér, aki éppen be van teljesedve, és rendszeresen beteljesedik szent szellemmel, miért tudja Istent imádni? Ha a fiúság nincs kinyilatkoztatva Isten szeretete felét, hogy szeretlek, 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 hát hogy tudod őt imádni? Hogy tudod örömödet lelni benne? Lehet, hogy emberek nem tudnak beteljesedni évtizedek óta szent szellemmel, mert gondjaik vannak az atyasággal és a fiúsággal. Most felvillantok dolgokat nektek, amik jönnek a szellemembe, ami segítség, érted? Ha nem tudsz beteljesedni szent szellemmel, és érzed, hogy baj van, erősítsd meg a fiúságodat, Istennek a szeretetét. Mert ha ez megvan, én hiszem, ez egy alappillér. Fiúság, szent szellemmel való beteltség, az ige a szívemben, az ige a számban, és ellenállok a bálványimádásnak, ellenállok a bűnöknek, ellenállok a kísértéseknek. Ez egy felépített teológia a Lukács 4-ben, ahogy az ember szembeszáll az ördöggel. És a Lukács János 2-ben a tanítványoknak jutott eszébe az ige Jézusnak a természetétől, mert ő se tudták hova tenni ezt a krisztusi természetet. Mi az, hogy a szerető irgalmas Isten itt csapkoda, kötéllel, meg mit tudom én, ostort csinál. Jé! A Szent Szellem megvilágította nekik, hogy megemlékeztünk arról, hogy hát nem esetleg az az ige jön az Úr Jézus szívébe, hogy az atya házához való féltő szeretet emészti őt. Én azt mondom, hogy ha ezt az igét most elkezded imádkozni folyamatosan, megvan írva, atyám. Jézus ezt mondta, az atyához való féltő szeretet emészti őt. Ez a sóvárgás. Uram, változtass engem ilyen emberré Krisztus testében. Mert tudom, Uram, hogy akkor imádni foglak téged, és az eklézsiát is. Szeretni fogom a testvéreket. Tudjátok egyébként, hogy az a ház, amiről beszél itt a János evangéliumban, nem csak házat jelent, hanem családot, testvéreket. Tehát ne úgy gondolkodj, hogy szeretem az eklézsiát. Vannak emberek, látom, nagyon szeretik az eklézsiát, de a szeretetet nem tudják bemutatni. Ugyanis az eklézsia emberekből áll. Család! Azt mondja ott az ige, hogy család, érted? Család. Testvér. Testvér. Az imádó szíve, hát szeretni fogja a testvéreket. Féltő szeretet emészti azért, hogy a testvérek jól legyenek a gyülekezetbe. Tud értük imádkozni, tud közbejárni értük. Kegyelmet tud adni. Azt mondja a Filippibe Pál, hogy hálát ad a gyülekezetért, és azt mondja, hogy én a szívemben hordalak benneteket. És tudom, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, az be fogja végezni, ugye? Látod ezt a kegyelmes hozzáállást? A legtöbb ember magához kegyelmes. Igen, engem Isten bennem elkezdte a jó dolgot, és engem föl fog építeni. De látod, hogy másnak nem ad kegyelmet, őt neki nem. De engem fel fog építeni, mert bennem elkezdte, abba el se kezdte. De Pál a szívén hordja a gyülekezetet. A szívemben vagytok. Tudod, milyen az, amikor szívedben van az egyház és a gyülekezet? Még egyszer mondom, emberek, a testvérek. Ha szívedben hordod őket, akkor azt fogod mondani, aki elkezdte benne a jó dolgot, bevégzi. Bevégzi. Mert nem csak értem fogja az Úr megtenni az én tökéletlen állapotomban. Ő is Isten imádó. Lehet, hogy nem makulátlan, nem teljesen fehér, küszködik a bűneivel, a vétkeivel, de
ha nekem elfogadta Isten az imádatomat, amikor egy éves keresztény voltam, és semmit nem tudtam a bűnről, és csak bizonyos dolgokat tettem le, vagy, menjünk tovább, ha elfogadta Isten, amikor már 10 éves keresztény voltam, az imádatomat, a dicséretemet, amikor ott volt a lázadás, vagy a meg nem bocsátás, és mégis elfogadta az Úr többször az imádatodat. Elfogadta, mert késedelmes a haragra, testvérek. Tökéletlen állapotban a te imádásodat, dicséretedet is elfogadta, amikor voltak fel nem fedett dolgok az életedbe. Figyeljetek, nagyon, Isten, nagyon fantasztikus személy, különlegesen ítél, minden embert különlegesen ítél, ezt e szerint, ezt az szerint, nézi a hátteret, nézi az ismeretet, nézi a kijelentésnek a nagyságát, nézi azt, hogy hányszor jött már az igazság a szívedbe. Komplex. De figyeljetek, ha most azt a kérdést teszed föl, hogy vajon, aki imádja Istent, az teljesen, teljesen tiszta, szent, mindig, mindenben, akkor azt kell mondjam, végigérek a tanulmányaimnak, hogy nem. Sajnos nem, mert itt vagyok én. De ahol az Úr mutat valamit, azért imádkozom. És elé viszem a szentek szentjébe. És le akarom tenni, és megyek előre. Mert én azt gondolom, vigyázzok, mit mondok, tartósan, Isten jelenlétében, úgyhogy tudod, hogy mi a bűnöd, a hibád, nem tudsz megmaradni imádásban. Azért nem tudsz megmaradni, mert először nem azt érzed, hogy Isten nem fogad el, vagy Isten lezárja az utat előtted, hanem amikor az ember nem számolja fel azokat a dolgokat, miről kellene, először elidegenedik. Értitek? Elidegenedik az Isten jelenlététől. Először még játszik. Először még ugye megy, keresi az Urat, de előbb-utóbb, amikor felgyülemlenek dolgok, nem fogja találni az Istent meg valahogy. Én hiába mondom neki, te figyelj, bizodalmad van a szentébe való bemenetele, benn vagy Isten jelenlétébe, szeret téged Isten, elfogadott téged Isten. Ő egyszerűen a lelkiismeretében nem tudja úgy Istent megtalálni. Egészen addig, amíg nem őszint, amit mondtam, valódi imádatban van, letérdel, és azt mondja, Uram, itt vannak ezek, segíts! És mikor elidegenedik az ember, ő maga, ha benne marad ebben az elidegenedésben, fokozatosan, sokáig benne marad, hát annak nem lesz jó vége. Azt mondja az írás, a zsidó levél, hogy vigyázzatok például a keserűséggel, vigyázzatok, hogy meg ne zavarjon, hogy a keserűség gyökere el ne szakítson benneteket. Létezik? Létezik, testvérek? A keserűség gyökere el tud szakítani Isten kegyelmétől? Hát miért mondaná Pál, vagy a zsidó levél szerzője, általában nem Pál írta? Mert létezik ez. De Isten azokat, akiket befogadott, fiúvá fogadott, megigazultak, és a vele való kapcsolatra törekednek, meg fogja hallgatni az imádságait, imádásait. Meg fogja hallgatni, amikor esetleg imádja az Urat. Meg fogja hallgatni, mint ahogy te is a fiadhoz, hogy viszonyulsz. Mert szeret, és elkezdte benned a jó dolgot, és be fogja végezni, és az ő látása feléd nem a mai állapotot, csak. Nem azt mondom, mert ez a másik fele, amikor csak azt mondjuk, hogy van a jogi szentség, nem, a Biblia jogi szentségről és gyakorlati szentségről is beszél, tehát ez a kettő azért együttműködik. De mégis úgy lát, kegyelemből kegyelmet ad, hogy te helyre fogsz állni. És amikor látja, hogy törekszel a vele való közösségre, jelenlétbe, áradni fog a kenet. Áradni fog a Szent Szellem, higgyétek el. És segíteni fog az életetekbe. Dicsőség az Úrnak. János 4:20. Még ez utolsó lesz, aztán majd lehet, hogy folytatjuk, nem tudom, mit mond Lali. A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Mondanék Jézus, asszony, hidd el nekem, hogy eljön az óra, hogy nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek, mi azt imádjuk, amit ismerünk. Mert az üdvösség a zsidók közül támadt. De eljön az óra, és az most van, mikor az igazi imádók szellemben és igazságban imádják az atyát, mert az atya ilyeneket keres az ő imádóiul. az Isten szellem, és akik őt imádják, szükség, hogy szellemben, igazságban imádják. Elhoztam egy másik fordítást. Akik őt imádják, szükséges, hogy a legbensőbb lényükből, a szellemükből, az igaz valódiságukból imádják őt. Valódi, ez a valódi. Ez jelenti valóságban imádni Istent. Őszintén, őszinte szív. Mindegy, hogy bűnös, őszinte, megy az atya elé az Úr, helyre fogja állítani. Őszinte. Őszinte Isten keresés, őszinte imádás. És azt mondja már, hogy nem helyhez kötött, pontosabban helyhez kötött, belül. Az igaz imádok belül imádják Istent, már nem templomban, hanem az ő saját templomban imádják az Istent. És ennek a nőnek Jézus kinyilatkoztatta, hogy ő a messiás. Egy teljesen originált kijelentést kapott, ha végignézed ott az írásokat. És akkor már tudta őt imádni, amikor van kinyilatkoztatás Jézus Krisztus személyéről. És a nő nem csinált egy hajlékot magának, nem csinált ott egy hajlékot, és ott letáborozott, úgy, mint ugye Péter, meg János, meg Jakab, ó, Uram, csináljunk egy hajlékot, amikor megtapasztalták Istennek a dicsőségét, Jézus elváltozik a megdicsőülés hegyén, mit mondtak egyből? Csináljunk egy hajlékot. Miért? És miért nem engedte meg az atya? Azért, mert te sötét, te leszel a hajlék. Nem akarok több hajlékot, mert kézzel csinált templomban nem lakok többé. Nem csinálunk itt hajlékot. A fiút imád. A fiút imád a szívedből, a szellemedből. Nem a hajléka fontos, hanem te már, mert te lettél a templom. Fölfogjuk ezt? Egyszerűen most, hogyha végignézel ezek az ószövetségi történeteket, az áldozatokat, egyszerűen mindig, amikor ezen gondolkodok, egyszerűen meg vagyok döbbenve, hogy én lettem a templom. Embereket imádásra ösztönözni, anélkül, hogy tudnák, hogy mi az, hogy templom. Mi az, hogy örömöt lelni benne? Hát nem lehet. Hát ezt, hogy tanítani kell őket a templomról, hogy ők templomok. És ebben a templomban, hangsúlyozom, nem csak Isten félelem van, hanem örömnek a háza, dicsőség, jelenlét, kenet, bőséges javak. Így gondolj kérlek mindig az imádásra. Ne ragadd ki, ami a pszichédnek tetszik, az Isten félelem. Vagy te a másik, ne ragadd ki, hogy javak. Ilyenek vagyunk sajnos. Hanem tedd össze, hogy komplex legyen az imádásod, hogy mi folyik az Isten házában, ahogy Dávid is látta a gyönyörűséges folyóvizeket, látta az Istennek a forrásait, látta a szentséget, látta a teljességet, érted? Ne korlátozzuk, kérlek le az imádásunkat, azt, hogy néha láttuk a templomban leborulva embereket, mert hogy az imádás azt jelenti is leborulni, azt is jelenti, hogy mint hogyha kutya csókolgatja a gazdájának a kezét, ne csak erre gondoljatok, hanem a legeslegfontosabb a szív őszinte állapota, aki Isten dicsőségét vissza akarja szerezni az életébe. Imádja Istent a jelenlétért. Azt mondja a Zsoltárokba, Kórá fiai, mi is szerelmesek a te hajlékait, ha te nem tetszik ez a szerelmetes, mert ez is már nagyon gáz. Azt mondja Kórá, hogy mennyire szeretem a te hajlékodat. Kívánkozok, emésztődik a lelkem utánad. Az imádó egy folytonos kereső. Keres. Keresi, kutatja az Istent. Amikor úgy érzi, hogy száraz, közben nem, akkor is keres Istent. Mindig keres Istent. Egy folyamatos keresés van az életében. Keresi az ő jelenlétét, keresi az ő mindenhatóságát, keresi az ő erejét. Nem tud megállni ebbe az Isten keresésbe. Halleluja! Szóval itt ennek a nőnek, ugye azt mondja Jézus, hogy ugye azt a kérdést teszi föl tulajdonképpen, ugye a szamáriák Istent imádják, de nem is tudják, hogy kit imádnak. Tehát ők mellé tettek egy másik Istent. És ugye a féltőn szerető Istennek a lényege az, hogy ne imádj más Istent mellettem. Keresztények nagyon jók ebben, mert imádják Istent is, de mást is oda tesznek. És Jézus azt mondja ezzel, hogy féltőn szerető Isten, emésztő tűz van, az úgy atya szerint, atya, hogy mondja, emésztő tűz van bennem az Úr háza iránt, akkor mindig gondolj arra, hogy ő féltőn szerető Isten. Amen. Ne imádj más Istent. Mellettem. Ez a lényeg. És ahogy Jézusnak oda mondja a sátán, hogy oda mutatja neki a földnek a országait, tudjátok. És azt mondja, hogy ha te engem imádsz, akkor mindez a tiéd lesz. És mit mond neki Jézus? Megvan írva, hogy csak az Istent imád, és csak neki szolgálj. Csak neki szolgálj. Az imádó ember elkezd Istent szolgálni. Imádja őt az életével, a szívével, lelkével, Istent imádja. És tudjátok, ott is az imádással kísértette meg az ördög, és hagyd mondjak valamit. És ez egy... Amikor nagyon-nagyon akarsz valamit, és nagyon-nagyon vágysz valamire, akkor már szívedben annyira elképzeled, annyira ott van, hogy anélkül, hogy már tapasztalnád, lehet, hogy bálvány lesz. És bálványnak nő föl azt, amit nagyon-nagyon-nagyon akarsz, és nem az Úrtól. Ezért én mindig azt mondom, Getsemáné kert, menj be a Getsemáné kertbe, ha ezt a Szent Szellem megmutatja a belső szobába a rejteket, de még egyszer mondom, ezt nem fogod látni. Nem tudod így. Csak hogyha a Szent Szellem hangját nem hallod otthon, hogy mi az, amit borzalmasan vágysz, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon, és az Úr meg fogja neked mutatni, ha az már bálvány. Vagy az nem bálvány. Ezt én nem tudom megmondani. Képes vagy-e elengedni dolgokat? Avagy nem tudjátok-e, hogy a testetek a bennetek lakozó Szent Szellem temploma, mely Istentől nyertetek, és nem a magatoké vagytok. Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért az Istent, a ti testetekben, lelketekben, amelyek az Istené, jól mondja Tibi, nem a magadé vagy. Jó hír. Nem a magamé vagyok. Isten tulajdonos. Tulajdonossá vált. Ő a tulaj. Nincs mese. Ezért én dicsőítem őt a testemben, a lelkemben, a szellememben. Ez újszövetségi imádás képe. Vajon nehezebben, mint az Ószövetség? Döntsétek el ti. Dicsőség az Úrnak, és befejezem. Halleluja. Mit kell tenni, hogyha most ezek után, az üzenet után szeretnél megújulni az Isten felé való imádatban? Nehéz lesz, hogyha már megszoktad a nehéz állapotot, a rossz állapotot. Azt mondom, hogy egyet kell csinálnod, ami a legfontosabb, hogy elismered Istennek a korlátaidat. Megvannak a korlátaim, de Uram, neked nincsenek korlátaid. Te engem meg tudsz újítani, mert szeretlek. És Uram, szeretném ezt az ige hirdetést beépíteni a szívembe, szellemembe, és valóban szellemben és igazságban szeretnélek téged imádni, és azokat a kincseket, amiket az életembe el akarsz juttatni, azokat a kegyelmi kijáradásokat, én ezt el szeretném érni, Uram. És szeretném imádni, Uram, az egyházat, szeretném szeretni az egyházat, szeretném szeretni a testvéreimet, az eklézsiát, hogy értük is oda szenteljem magamat, azért, hogy az Isten házába, az Isten gyülekezetébe visszatérjen Istennek a dicsősége. Figyeljetek, van egy gondolatom, nem biztos, hogy igaz. Az Ószövetségben leszállt a köd. Nagyon sok megnyilvánulást láttál, hogy Isten megjelent, akár Dánielnél, stb. Én úgy érzem, mintha az Új Szövetségben nem erről lenne szó. Lehetnek ilyen időszakok, ahol Isten ki fog árasztani ilyen megnyilvánulásokat, de itt már nem így imádjuk Isten, testvérek. És ritka ez a fajta megtapasztalás már, hogy hatalmas köd borítja az egyházat, gyülekezetet. Lehet, hogy meg fog történni Krisztus visszajövetele előtt. De neked nem erre kell törekedni, hanem arra kell törekedni, hogy tisztán őt imád. Örömödet lehet benne, ne érdekeljen először, akár rosszul, vagy akár nem, hogy testből, vagy lélekből. Pál azt mondja az 1 Korintus 14-ben egyébként, hogy ének, azt mondja, imádkozok szellemmel, imádkozok értelemmel. Éneklek szellemmel, éneklek értelemmel. Értitek? Ne ragadjál le ezen, hanem Isten kegyelme ki fog áradni, ha fogod őt dicsérni teljes szívből, teljes lélekből, és meg fogja áldani a gyülekezetünket. Amen.